illetve hát ma egy zsoltár lesz, inkább úgy mondom. A 90-es. Kérlek, odalapozzatok. Egyik kedvenc zsoltárom. Mindig az az aktuális kedvenc, amit éppen tanulmányozunk. De tényleg ez a 90-edik, ez egy különleges a sok közül. Szeretnék nektek egy emberről beszélni, akiről többször szó lesz ma. Úgy hívják őt, hogy Jonathan Edwards, és lehet, hogy ismered őt. Ő egy igehirdető, egy teológus volt a 18. században, és ő egy nagyon különleges ember. Nagyon termékeny volt így Isten szolgálatában. Amikor fiatal volt még, akkor írt 70 mondatot, vagy 70 kijelentést, amivel kapcsolatban mindig emlékeztetni akart, vagy ezekkel akarta magát emlékeztetni arra, hogy mi a lényeg, milyen életet szeretne élni. És ezek így ma fenn maradtak, tehát így el lehet olvasni, és egy párat szeretnék nektek mondani ebből, összefüggésben lesz azzal, amiről a 90. zsoltár szól. Jonathan minden nap, vagy minden héten elővette ezt a 70 mondatot is elolvasta. Hogy így emlékeztesse magát, hogy milyen életet szeretne élni. És nem fogom mind a 70-et elmondani, de az volt az első, hogy Uram, látom, hogy mennyi gyümölcsöt terem az életem neked, de én ezt nem tudnám nélküled csinálni. Így nem tudok megállni a bűnnel szemben nélküled, én nem tudok semmit tenni nélküled. És ez volt az első, amivel mindig emlékeztette magát, hogy ezt az életében sose felejtse el. Az egyik a sok közül, most csak is szemezgetünk, hogy hogyan tehetném jobban, amit csinálok. Mindig megkérdezte magától, minden héten megkérdezte magától, hogy hogyan tehetném, amit csinálok Istenért jobban. Megkérdezte magától, hogy hol követtem el bűnt. Hogy hol van az életemben olyan bűn, amivel el kell bánnom, amivel Isten segítségét kell kérnem. Az idős emberek megszokták, úgy, amikor megöregednek, sokan mondják, hogy ó, bárcsak ne így éltem volna, és Jonathan Edwards így nem akart így élni, hanem mindig emlékeztette magát arra, már fiatal kora óta, hogy hogyan szeretne élni, hogy ne utólag később derüljön ki, hogy á, nem így kellett volna. És megkérdezte magától, ez is az egyik pont volt, hogy hogyan szeretnék élni, amit később nem bánok meg. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt igazából mindig idősen szoktuk így végig gondolni, de ő már fiatalon, minden héten emlékeztette magát erre. Hogyan akarok élni, hogy azt később ne bánjam meg? És az utolsó pont az volt, hogy Uram, én teljes lényemmel neked szeretnék élni. Nem akarok langyos keresztény lenni. És ez mennyire jó emlékeztető szerintem minnyájunknak. Na, lapozatok a 90. zsoltárhoz, és meglátjátok, hogy miért volt erről szó. Ez a 90. zsoltár kezdi meg a 4. könyvet a zsoltárok könyvében, ez Mózes zsoltára. Egy olyan zsoltár van, amit neki van címezve, Mózesnek, ez az a Mózes, aki az első 5 könyvét írta. Vannak olyan teológusok, akik azt mondják, hogy á, nem, ez nem Mózes, ez az a Mózes. Nem muszáj egyet értened velem, de szerintem ő az. És valószínűleg a 91. zsoltárt is ő írta. Na, de ezt nem tudjuk biztosan, mert ott nincs ez a fejléc. Ezt viszont ő írta. Mózes imájáról van szó. És ő az a Mózes, aki az első 5 könyvet írta, aki írt Ádámról, aki írt Ábrahámról, aki írt Noéról, aki írt Jákobról, Izsákról, aki írt Józsefről, aki leírta ezeket a történeteket. Ő az a Mózes. Nézzétek, hogy kezdi a zsoltárát. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött. Öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Ezzel kezdi a zsoltárát, hogy minden nemzedékben, Uram, és végig gondolhatja Ádámot, Józsefet, Jákobot, Izsákot, mindenkiről, akiről írt, hogy Uram, minden egyes embernek te voltál a menedéke, te voltál a biztonsága, te voltál az Istene, mert te öröktől fogva vagy, Uram. Mózes volt az, aki leírta a teremtés történetét, és akkor vannak emberek, akik megkérdezik, hogy de hát így honnan tudta Mózes, hogy ő nem volt ott? Hogyan tudta leírni a teremtés történetét? Hát valószínűleg a Sínai hegyen, amikor fönn volt 40 napon keresztül Isten Mózessel, fönn volt Mózes Istennel a Sínai hegy tetején, akkor jelentette ki neki ezt Isten. Elképzelhetjétek, hogy 10 parancsolatot nem tart 40 napig leírni. Tehát ott más dolgok is történtek. Mózes, mondom a másodikat, és így lassan diktálom. Tehát ott egyéb dolgok is történtek, és valószínűleg ott kapta meg ezt a kijelentést. És visszaemlékezik Mózes, és így emlékszik, hogy Uram, te minden nemzedékhez hűséges vagy. Az elejétől kezdve minden nemzedékhez, és elhihetitek, hogy hozzánk is hűséges. Ha Isten minden nemzedékhez hűséges, minden nemzedékben ő a mencsvár, a menedék, akkor a miénkben is. Mert Isten nem változik, ő ugyanaz, és Isten hűséges mindenkor. Itt a továbbiakban így olvassuk. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Mózes, amiről itt írni fog nekünk, összehasonlítja ezt az örök Istent a halandó emberrel. És milyen kontraszt van a kettő között? Azt mondja Istenről, hogy te öröktől fogva vagy, ahogy szó szerint ez azt jelenti, hogy az eltűnés pontjától az eltűnés pontjáig. Nem tudom, hogy miért így írta, de ezt jelenti, amit írt. Az eltűnés pontjától az eltűnés pontjáig, Uram, te vagy. Én azt gondolom, hogy az örökkévalósággal kicsit így nehéz szembe nézni. Gondolkodtál már az, hogy mit jelent így azt, hogy örökkévalóság? A gyerekeimnek, amikor megpróbálom ezt elmagyarázni, akkor néznek, így próbálok nekik hasonlatot mondani, néznek. Tehát Dani még mondta is, hogy Uram, vagy Uram, nem, Tamás, én nem hiszek az örökkévalóságban, mert nem értem. Hát mondom, Danikám, vannak dolgok, amik én se értek, de elfogadom, hogy így van. Mert az örökkévalóságot, hogyha elkezdjük így gondolkodni, akkor jobb, ha fejfájás csillapítóval ülünk le, mert így nem tudjuk megérni. Mit jelent az, hogy öröktől fogva vagy? Hogy mindig is van Isten. Hogy neki nincs kezdete és vége. Mennyire tudunk visszamenni mi emberek? Hát vissza tudunk menni a teremtésig. Vannak, akik nem hisznek Istenbe, ők visszamennek az evolúció elmélet szerint, amikben ők hisznek, a nagy boom elméletig, amikor minden indul. De mi volt előtte? Ki teremtette azt az anyagot, ami az ő elméletük szerint akkor ott egy pontba zsugorodva fölrobbant? Én azt gondolom, hogy Isten teremtette a világot, de Isten már a teremtett világ előtt is létezett. Őt nem teremtette senki. És néha ő gyermeki fejjel úgy gondolom, hogy igen, akkor nem volt semmi, és úgy Isten lebegett a semmiben, de igazából semmi se volt. Értitek? Tehát nem az volt, hogy így a semmibe volt, hanem Isten van, és nem volt rajta kívül semmi. Nem tudom, nincs jó magyar szó rá. És akkor Isten teremtett teret, és Isten teremtett semmit, úgymond. Tehát Isten teremtett valamit, amiben magánk megteremtette az első dolgot, ami rajta kívül volt. És így indult el a teremtés. Így alkotta Isten a világot. És amikor a világnak vége lesz, mert ennek a világnak, ahogy most látjuk, vége lesz, Isten azután is lesz. Isten mindig is van, öröktől fogva. Az embert úgy alkotta meg, hogy belé lehelt, emlékeztek, Ádámot meggyúrta a föld porából, ahogy itt is olvasjuk, és belé lehelte az élet leheletét. Innentől kezdve az emberben Isten örök lelke van. Az ember onnantól kezdve a lelke nem pusztul el, csak ha valaki nem Jézussal éli az életét a halálakor, elkárhozik, elvész, de a lelke nem szűnik meg. Viszont ránk nem mondhatja el az ige, hogy öröktől fogva vagyunk. Istennek nincs kezdete, amit a szám egyenes, ami mind a két irányba végtelen. Isten megalkotott minket. Azt mondja, a halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, emberek. Én próbáltam így gondolkodni, hogy milyen lehet Isten világa, amiben nincs idő. Mert Isten számára az idő az egy teremtmény. És ő nem része, vagy nem fogja annak a világnak, amit alkotott. Mi nem tudunk az időn kívül létezni. Számunkra az idő megállíthatatlanul telik. De Istennek nem. Isten számára az idő egy rajta kívülálló dolog, amit ő megalkotott. Én nem tudok elvonatkoztatni az időtől. Nem tudunk emberekként elvonatkoztatni attól, hogy az időben létezünk. Van egy olyan dal, biztos ismeritek, hogy úgy szeretném megállítani a homokorát, hogy úgy szeretném a homokorát megállítani. És így az ember törekedett erre, hogy így az időből ki tudjon lépni, de nem tudunk. Ebbe vagyunk megalkotva. És azt mondja itt Mózes, hogy a halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, emberek. Isten a föld porából alkotott minket. És milyen érdekes, hogy a föld porának hogy a földet elemezve, ugyanaz a 17 kémiai vegyület alkotja a földet, azt a port, ami itt kint van a házon kívül, mint minket. Az ember pontosan tudja, hogy miből van. összetudnánk rakni egy vödörbe azt, amiből egy embert meg lehet alkotni, de nem tudunk embert alkotni. És milyen érdekes, hogy Isten tudja fogni a teljesen természetes dolgokat, és abból valami elképesztő dolgot tud tenni, amit csak ő tud csinálni. És ezt meg tudja tenni a mi életünkben is. Fogja a teljesen hétköznapi dolgokat, minket, és valami egészen elképesztő dolgot tud belőle tenni, mert ő erre képes. Ő az, aki minket megformált a világ, a porból. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi időjel. Ma a legidősebb ember, jelenleg, aki a Földön él, 111 éves. Ugye voltak már ettől idősebb emberek, csak ők már nem élnek. Jelenleg 111 év és 4 hónapos ember a legidősebb a Földön. Ugye itt számít azt, hogy 4 hónapos is. Ha egy idő után már a hónapokat számolja az ember, nem csak az éveket, ő a legidősebb. Én emlékszem, amikor a gyerekeimtől kérdezik, hogy hány évesek, akkor ők is mindig így hozzátolják a hónapokat, mert akkor is még számít. 6 éves és fél. De érdekes, az ember ez egy idő után leszokik erről. Ha tőlem kérdezik, én nem mondom, hogy azt se tudom, hány éves vagyok. De gondoljátok el, hogy az 1 Mózesben olvasunk olyan emberekről, akik több mint 900 évig éltek. Van egy fickó, Matuzsálem, innen ered a híres jövált, ő élt a legtovább. Több mint 900 évig élt. Azért az nem semmi. De azt mondja itt az ige, hogy Istennek ezer esztendő annyi, mint egy nap. Hát én 36 éves vagyok. Ha ide állna most egy 900 éves ember, szerintem ő még egy 200 éves embernek is azt mondaná, hogy tej fölös szájú, hogy átadná a helyet a buszon a 900 évesnek. Tehát gondoljátok el. És mégis Istennek ezer év annyi, mint egy nap. Isten valami egész más dimenzióban létezik, mint mi. Isten nem korlátozza a fizikai világ, a fizikai törvények, az idő. Ő azt mondja az ige róla, hogy a kezében van az örökké valóság. Ezt nem tudom, ezt mi nem tudjuk megérteni, nem tudom, ezt felfogni. Isten egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, és egyszerre része az egésznek. Mi mindig éppen a pillanatban vagyunk, de Isten egyszerre látja az egészet. És milyen tekintéllyel szól ő akkor az életünkhöz, ha az az Isten, aki mindent alkotott, aki bármit megtehet, és egy terve van az életünkre, és azt szeretné, hogy abban éljünk. Neki egy nap olyan, mint ezer esztendő. Ahogy Péter mondja, ezer esztendő olyan, mint egy nap. Neki ez nem tényező. Miért fontos ez? Miért fontos ez hangsúlyozni? Azért, mert ebből látjuk, hogy Isten nagyobb mindennél. A mi Istenünk nagyobb mindennél. Bármi, amit meg tudnánk tapasztalni belőle, bármit, amit felfognánk, Isten sokkal nagyobb attól. Mindenkor vagy, mondja róla Mózes. Néha úgy érezzük, nem tudom, hogy volt már olyan napod, ami nekünk tűnik ezer évnek. Lehet, hogy pont az érettségi nap, hogy mintha nem akarna véget érni egy nap. Vannak ilyen napok. De Istennek tényleg olyan, hogy egy nap alatt annyit el tud végezni, mint egy ember tudna ezer év alatt. Sőt, ez csak egy hasonlat. Ez nem egy egyenlőséggel Istennek, hogy neki egy nap, ezer év, hanem az, hogy olyan, mint. Tehát neki ez nem tényező. Néha meg szoktunk kérdezni Istent, hogy Uram, hol késel, hol vagy már, miért nem jössz, miért nem teszed? De pont emiatt tudhatom, hogy Isten sosem késik el. Isten sosem jön későn. Isten sosem siet, nem kapkod. Neki az idő nem tényező. Én mondanám neki, hogy Uram, hol késtél, már rég itt kéne lenned. Én? Hát nézd az órát, Istennek nincs órája. Neki nem kell tudni, hogy éppen mennyi az idő, mert ő nem ebben a dimenzióban létezik. Isten sose késik el. Ő mindig időben jön. Ő mindig időben cselekszik. Azt mondja a római levél 8. fejezete, az Istenünk ezt mondja, hogy ő már lát minket megigazulva és megdicsőlve. Ugye itt a Földön úgy élünk, mint akik megigazultak Krisztusban. Ezt tudjuk, mert Krisztus megváltott minket, és igazságot nyertünk. De a megdicsőlésünk akkor következik el, amikor fönnállunk a mennyben, az új testünkben, Isten előtt. És olyanná válunk, amit most még nem tudunk. De Isten szemével ez már megtörtént. Azt mondja a Róma 8, 29, 30, hogy nem csak megigazultatok, hanem meg is dicsőültetek. Sőt, azt mondja az Efézusi levél második része, hogy Isten minket úgy lát, mint akik már le vannak ültetve a mennybe. Mert Isten már látja a jövőt. És néha mi azon szoktunk aggódni, hogy Uram, bárcsak odaérnék, remélem eljutok a mennyig. És így, miről beszélsz? Te már ott vagy. Hogy? Elképesztő, nem? Ahogy Isten látja a múltat, a jelent és a jövőt. És ezzel a tekintéllyel szól hozzánk. Ez a mi Istenek. A Biblia minden negyedik verse profétikus. Ez nem azt jelenti, hogy három igevers után jön egy profécia, hanem a Bibliánk 25%-a profétikus jellegű írás. Olyan dolog, amikor Isten kijelent dolgokat a jövőre. Nincs még egy könyv, ami ezt megtenné. Nincs még egy vallásos irat, ami ezt megtenné. Mert azokat csak halandó emberek írták. Itt viszont Isten szól. Aki tudja a jövőt. Csak Jézus életére nézve, a földi életére nézve, az első eljövetelét illetően 300 konkrét profécia volt, ami pontosan beteljesült. Ennek a valószínűsége nulla, hogyha ennek véletlennek kéne lennie. Kiszámíthatatlanul kicsi. És pontosan megtörtént mindent, mert Isten látja a jövőt. Isten rendezi el a dolgokat. Így folytatja Mózes. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Péter írja azt az ő levelében, hogy olyan az emberi test, mint a fű, ami virágzik, dicsősége egy pillanatra szól, aztán elhervad, és már nincs. Az ige máshol azt mondja, hogy az emberi élet olyan, mint a lehellet. Hogy látunk egy, ha kicsit hűvösebb az idő, aztán nincs. Egy pillanatra szól csak. Elég fiatalok vagyunk most itt, kivéve Tamás. Na jó, majdnem, mint nem. De gondoljátok el, hogy mi nem úgy szoktunk gondolkodni, hogy hát igen, az életünk az már... Tehát úgy gondolkodunk, az élet előttünk áll, nem? Tehát még fiatalok vagyunk. Pedig azt mondja a Biblia mindnyájunknak, hogy az élet olyan, mint egy lehellet. Van, aztán egy pillanat múlva már nincs. Itt vagyunk, és egy pillanat múlva már nem. Fiatalon ugye alig várjuk, hogy öregebbek legyünk, hogy ezt meg azt meg tudjuk csinálni, végre vezetesek autót. A gyerekeim állandóan ezt mondják, hogy apa, mikor lehet jogosítványom, és bárcsak 18 éves lennék. És amikor az ember már egy időkort elér, akkor meg állandóan azt mondja, ó, bárcsak fiatalabb lennék. Nagyon gyorsan eltelnek az évek. Kérdezz meg valaki öreget, és ezt fogja mondani. Hogy az élet mennyire gyorsan eltelik. Én emlékszem még azokra a pillanatokra, amikor én voltam kisgyerek, és apukámmal dolgokat csináltunk, vagy mondott nekem dolgokat, és szinte tegnap volt, és ma én mondom ezeket a dolgokat a saját gyerekeimnek, hogy hol van a köztes pillanat? Így hihetetlenül gyorsan eltelt, elmúlnak az évek. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos ez a Zsoltár, mert emlékeztet minket, hogy ne úgy éljünk, mint azok az emberek, akik azt gondolják, hogy nem lesz vége az életnek. Sokan úgy élnek, hogy nem gondolnak bele, hogy az életnek egyszer vége lesz. És ez nem azt jelenti, hogy mi azon gondolkodunk, hogy mikor fogunk meghalni, hanem tudjuk, hogy ez az idő, amíg itt vagyunk, ez véges és rövid. Van egy történet a Bibliában, Jézus mondta el, Lukács 12-ben olvasok a bolond gazda történetét, akinek egy évben óriási termése volt, és azon gondolkodott, hogy fú, hát ez a csűr, ez kicsi, ami nekem van, hova takarítsam be a termésemet, építenem kéne egy nagyobbat. És azt mondja róla Jézus, hogy ó, te bolond, hát mire jó ez, amit te így fölhalmozol? És ha ma oda kell adnod a lelkedet a teremtőnek, hogyha Isten hazahív téged, akkor mi lesz ezzel a sok mindennel? Emlékeztek arra, amit Jakab ír az ő levelében, hogy vannak üzletemberek, akik tervezgetnek, hogy igen, aztán ide megyünk, akkor ott fogunk üzletelni, akkor oda megyünk, akkor ott fogunk üzletelni, és azt mondja nekik Jakab, hogy azt se tudod, hogy mi lesz holnap. Néha az ember annyira arrogáns, hogy azt gondolja, hogy az időt ő tartja a kezében, és ő befolyással van ezekre a dolgokra, pedig azt se tudjuk, hogy lesz-e holnapunk. Ezek a dolgok nem garantáltak nekünk. Ez a Zsoltár arra emlékeztet minket, hogy éljünk úgy, hogy tudjuk, hogy az időnk véges. És fog még dolgokat mondani, nem csak itt áll meg. A kérdésem az, hogy hogyan használod azt az időt, ami a rendelkezésedre áll. hogyan használod azt az időt, amit Isten ad neked? Nézd meg a 10. verset. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Azt mondja itt Mózes, hogy az átlagos várató élettartam az 70 év. És hogyha valaki 80 évig él, az egy kicsit tovább húzta. Ez azt jelenti, hogy 70 éves korunkban, az nyilván ez egy átlag. Jelenleg a világ átlag egyébként 63 év. Magyarországon ez egy kicsit jobb, 75, a várható élettartam, férfi és nők átlagából. De ez a 70 és 80 év, ez mennyire gyorsan el tud menni? Azt mondja itt Mózes, hogy olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Na nézd meg a 12-es verset, itt érünk ide a lényekhez. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez az alkalmazás. Ezért mondja el Mózes ezeket. Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ha ilyen rövid az élet, Uram, akkor taníts minket a napjainkat jól számlálni. Taníts minket bölcsen élni. Emlékeztek Jonathan Edwardsre, akiről az elején beszéltem? Mintha Mózes azt mondaná, hogy taníts minket úgy gondolkodni, ahogy ez az ember gondolkodott. Hogy bölcsen éljünk, hogy úgy éljünk, amire később visszagondolunk, és nem azt mondjuk, hogy bárcsak máshogy éltem volna. Bárcsak azt szerint éltem volna, ami Isten előtt értékes. Hogyha azt mondaná valaki neked, akinek nagy tekintélye van, hogy egy nap van hátra az életedből, hogyan élnéd le azt az egy napot? Érdemes lenne elgondolkodni ezen. És nem csak úgy, hogy hát, ilyen érdekes, milyen egy nap, hanem gondolj bele, hogy ha tényleg ennyire rövid időd lenne, akkor mire szánnád azt az egy napot? Mivel töltenéd? Mert valószínűleg olyan dolgok jutnak eszedbe, amik valóban értékesek. Nem lehet, hogy úgy kéne élned, hogy azokkal a dolgokkal törődni, amit ennyire értékesnek tartasz. Mert tényleg nem tudod, hogy mennyi van hátra. Egyikünk se tudja, hogy mennyi napig fogunk még itt élni. De azt mondja a Zsoltár szerző, Mózes, hogy taníts minket számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Van egy program az interneten, én beütöttem, kíváncsi voltam, hogy hány napot éltem a Földön. 13.434. Ennyi. Ez nem hangzik egyébként olyan nagyon soknak. Így. Azt hittem több lesz. De a kérdés, hogy vajon hogyan használom ezeket a napokat? Kiknek élem ezeket a napokat? Azt tudom, hogy mennyi van mögöttem, azt ki tudom számolni. Egy program sem fog... Nincs program a világon, ami megmondja, hogy mennyi van előttem. Azt egyedül Isten tudja. De hogyan szeretném ezeket a napokat használni? Az élet nem olyan hosszú, mint gondolnánk. Gyorsan telik. És azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk, amit itt a Zsoltár író kér Istentől, hogy taníts minket jól számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Sok ember nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy ne öregedjen, hogy az öregedés tüneteit eltüntesse. A hölgyek sminkelnek, a férfiak befestik a hajukat, meg a hölgyek is. És ezekkel nincs semmi baj, meg sportolunk, meg hajbeültetés, hogy a kopaszodás ne látszódjon. De igazából bármit is csinálunk, ezt nem fogjuk tudni megállítani. Az öregedés halad előre, és a statisztika elég drámai, 10 emberből 10 meghal. Tehát így, ez így elég egyértelmű szerintem. Nem elkerülhető. És ezt nem azért mondom, hogy megijesszelek titeket, nyilván ti is tudtátok, miért ide jöttetek volna, de a lényeg az, hogy tanítson meg minket Isten jól számlálni a napjainkat. Hogy azt a rövid életet, amit itt töltünk, ezt úgy éljük, amit később nem bánunk meg, hanem Istennek dicsőséget szerezzünk. Szeretnék nektek egy videót megmutatni. Tamás, légy szíves, nyomd be. Egy pillanat, meg be kell izzom. Ez a hangot nyom, tolt fel, légy szíves. Ez egy videoklip, csak elmondom előre, ami lehet, hogy ismertek. Ez egy Nickelback klip. Jó? Majd utána magyarázom. Mehet, kicsit húz vissza, mert nem az elejéről. Teljesen, aha. imádkoztam. Szerintem nagyon jó kis klip, meg a zene is jó egyébként szerintem. Ezt nem tudjuk, hogy keresztényeket, egy gyanús a dolog, gyanús. Milyen érdekes, nem, hogy a srác így látta az emberek feje fölött, hogy mennyi idejük van. Számot látott a fejük fölött pörögni lefelé is. Ami megragad bennem az, ez a két eset, ahogy, illetve hát a végén az eset, hogy visszarántotta azt a hölgyet, és onnantól kezdve az a hölgy is látta. Mindig attól a pillanattól kezdve látták, hogy így megmenekültek, és én azt gondolom, hogy nyilván ez egy fikció, tehát így nincs a fejünk fölött egy ilyen számláló, egyedül Isten tudja, de onnantól kezdve, amikor megmenekülünk, amikor Isten üdvösség tervébe kerülünk, és üdvösségünk van, onnantól kezdve láthatjuk az embereket így valóban, hogy az ő életükben van egy számláló, és hogy haladnak egy olyan dolog felé, ami az életük legnagyobb veszélye, hogy elvesznek Isten nélkül. És lehet ez a fajta látásunk az emberekre, hogy viszont mi ismerjük a reménységet, mi tudjuk, hogy mi az, ami az életüket megmenti. Szerintem ebben nagyon erős ez a videó. Nem tudom, hogy a szöveggel mennyire érdemes összeegyeztetni, de azt mondja, all I need is you, tehát így egyedül rád van szükségem. De Jézus kapcsán ez teljesen így van. Na, visszatérve a zsoltárokhoz, még egy pár dolgot szeretnék mondani. Ugye azt mondja itt a zsoltár írója, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És érdekes, mert nem az éveiket mondja. Nem azt mondja, hogy taníts az éveinket úgy számlálni, hanem a napjainkat. Jézus is azt mondta, hogy ne aggódj a holnapért, hanem minden napnak elég a maga baja. Ő is leszűkítette bizonyos szempontból a gondolkodásunkat egy napra. Szerintem kicsit naív dolog néha, amivel mi odaállunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, én most már az életemet neked élem, meg hogy minden napomat tiéd. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon őszinte dolgok, Isten tudja, hogy ezt komolyan gondoljuk, de nem tudunk előre odaadni mindent. Én azt gondolom, hogy azért szűkítette le Isten az életünket így a gondolkodásunkban egy napra, mert egy napot oda tudunk adni neki. Egy napot az elejétől a végéig azt mondom, hogy Uram, én veled szeretnék élni, én veled szeretnék járni. Nem akarok aggódni a holnapért, én ma veled akarok lenni. És ezért írja a zsoltár író, hogy taníts a napjainkat úgy számlálni, hogy bölcs, értelmes szívhez jussunk. Egyszer vajtán történt velem, hogy egy ilyen 3 évig szerelmes voltam egy lányba, és utána az a lány így elment, ennek nagyon csalódott voltam. És ott a lelkipásztorom, a Phil azt mondta, hogy Tamás, látod, hogy mennyire össze vagyok törve, szóval, hogy Tamás, most használd ki ezt az időt, éljél úgy, hogy mintha ez a nap lenne az utolsó. Adjál ma mindent oda magadból, akikkel éppen szolgálsz, akikkel együtt vagy, akik felé szolgálsz, éld úgy a napjaidat, mintha nem lenne holnap. És nyilván nem felelőtlenséget mondott, hanem azt, hogy ne fogd vissza magad. Add magad teljesen abban, amire Isten hív. És azt gondolom, hogy ebben mekkora igazság van. Én azóta se felejtettem ezt. A szerelmi bánatból már így kigyógyultam. De úgy szeretnék élni, tényleg, hogy mintha az a nap lenne az utolsó. Hogy ne tartsak vissza semmit. Amikor közeleg a karácsony, akkor a gyermekeim már december első napjától fordítva számolnak. Már nem azt mondják, hogy hanyadika van, hanem hogy még hány nap van karácsonyig, mert annyira várják azt a pillanatot. Bizonyos szempontból Mózes is erre tanít minket itt, hogy számoljunk visszafelé, ahogy ez a videó is mutatta. Visszafelé ment az óra, nem előre, hanem visszafelé. Mert igazából a legnagyobb nyereményünk az előttünk van, a menny felé tartunk. És minden egyes nappal, egy nappal közelebb vagyunk a mennyhez, a fő nyereményünkhöz, hogy ott legyünk Jézussal. Az a helyzet, hogy néha, ha visszanézek, úgy élem meg, hogy Úram, ezt a napot elvesztegettem. Nem éltem úgy, ahogy ezt a napot, ahogy szerettem volna, nem sok eredményét látom. Taníts a napjaimat úgy számlálni, hogy bölcs szívhez jussak. Ez az élet nem fog örökké tartani itt a testben. Néha azt gondoljuk, mert nem gondolunk a végére, de nem fog örökké tartani. Ezért nem igazán érdemes haragot tartani másokkal. Nem igazán érdemes késegyre menő vitákat folytatni másokkal. Meg megbántani másokat, mert nincs időnk erre. Annyira kevés idő van. És hogyha az a nap lenne az utolsó, amikor megbántok valakit, én nem igazán ezzel szeretném tölteni az utolsó napomat. Viszont nem tudom, hogy melyik az. Ezért ez tanít minket egy kicsit másik gondolkodni, nem? Másik kezelni a konfliktusainkat. Van egy történet egy evangelizációról, amikor egy motoros banda volt ott a városban, és egy lelkipásztor beszélgetett az egyikükkel. És így mondta neki Krisztus üdvösségtervét, beszélt neki arról, hogy Krisztus szereti őt. És ez a motoros meg mind csak így flegmán így gúnyolta, és káromkodott, és a végén csak annyit mondott ez a pásztor neki, hogy figyelj, nem tudod, hogy mennyi idő van hátra. És a motoros itt mondott valamit, amit nem érdemes most itt utána mondani, és ráindította a motorját, elindult nagy lendülettel, egykerekezve, elvesztette az uralmát a motor felett, és egy oszlopnak csapódott, és abban a pillanatban meghalt. Így nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi időnk van hátra, és ez nem fenyegetés, egyáltalán nem fenyegetés. Inkább tanít ez minket arra, hogy hogyan éljünk, hogy bölcsen éljünk. Nem tudjuk, hogy mennyi van hátra. Van egy fickó, aki nagyon különleges, David Bradernek hívják. Ő egy misszionárius volt a 18. században. És nagyon rövid ideig élt, 21 évet élt. Ebből 3 évet töltött a szolgálatban, de mégis óriási hatással volt az élete. Amikor ő elindult a szolgálatba, elment az indiánok, az Egyesült Államokba, az indiánok felé szolgált. És nem nagyon sok mondhatnánk, egy tucat ember tért meg az szolgálata során. És rengeteg nehézséget ért meg ez alatt a 3 év alatt. De a dolgokat, amiket átért, leírta a naplójába. És egy ilyen, az egyik küzdelemben meghalt. Ez a napló fennmaradt. Ez a napló elkerült Angliába, és kiadták. És ez a napló indította el Jonathan Edwards-ot arra, hogy misszionárius legyen. Ez a napló indította el Hudson Taylort arra, hogy misszionárius legyen. Ezek az emberek indították el a nagy ébredést az Egyesült Államokban. Ez az ember, aki 3 évet szolgált, hihetetlen hatással volt a világra. Van egy másik ember is, aki 3 évet szolgált, 3 és felett, és hihetetlen hatással volt a világra, Jézus Krisztus. Nem az számít, hogy milyen hosszan élünk, hanem az, hogy azt az életet, amit élünk, az hogyan éljük. Hogyan használjuk az időnket? Mi az, amit igazán szeretnél, egy hosszú életet, vagy egy céllal élt életet? És nyilván a kettőt nem a kettő között kell választani, hogy vagy céllal élek röviden, vagy hosszan, de céltalanul, hanem lehet az életünk hosszú és céllal, de a lényeg az, hogy ne üresen éljük le. Ne csak az a lényeg legyen, hogy minél hosszabban el legyen nyújtva. Azért fontos ez a Zsoltár, mert emlékeztet minket, hogy a mi időnk is véges, meg azoknak az embereknek az ideje is véges, akik körülöttünk vannak, a rokonaink, a munkatársaink, az osztálytársaink. Nem leszünk mindig velük. Azt mondja az Új Szövetség, hogy használd ki az időt, mert az idők gonoszak. Használd ki az alkalmas időt. Tegyél bizonyságot, beszélj Krisztusról, mert nem tudod, hogy meddig lesznek ott azok az emberek. Jim Elliot mondta, akit szintén ez az ember inspirált, ez a David Braden, aki elment és az életét odaadta Krisztusnak, azt mondta Jim Elliot, hogy nem bolond az az ember, aki feladja azt, amit nem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszthet el. És ő úgy élt, hogy odaadott mindent Krisztusnak. Őt megölték az indiánok a szolgálat közben. De az ő életén keresztül az törzs, aki végül végzett vele, megtért, és rengeteg ember az Úrhoz jött. Hihetetlen ereje van egy olyan életnek, amit Krisztusnak van adva. Egy napnak, amit odaadunk neki. Nem az a lényeg, hogy milyen hosszan élünk, hanem hogy hogyan élünk. Én inkább választanám azt, hogy céllal élek röviden, mint hosszan, de céltalanul. Nyilván azt is szeretném, hogy hosszan, de szeretném elérni azt a célt, amire Isten alkotott, amiért Isten ide helyezett. Ez nem halálvágy. Jaj, úgy szeretnék. De hogy szeretnék meghalni? Csak céllal szeretnék élni. És Uram, azt az időt, amit nekem adtál, én azt szeretném jól használni. Fordulj hozzánk, Uram, 13. vers. Meddig késel? Könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Milyen jó ima ez, nem? Árazd ránk a kegyelmedet, Uram, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Tudod, hogy Isten nem azt szeretné, hogy ilyen frusztrációval legyen tele az életünk. Isten azt szeretné, hogy örömteliek legyünk. És azt mondja itt Mózes, hogy árazd ránk a kegyelmedet. Ez az egyetlen oka, amiért egy ember élete célt érhet. Pál apostol, aki előtte féktelenül üldözte a keresztényeket, és gyűlölte Jézust, akit egyben tagadott, hogy Isten fia volt, a megváltó. De miután megtért, a legodaszántabb misszionárius lett. És később, amikor ír erről, azt mondja, hogy én többet munkálkodtam, mint a többi apostol. Többet munkálkodtam, mint ti bármelyikötök. De nem én, hanem Isten kegyelme, amit kijárat az életemre. Isten kegyelme volt ez. Tudod, hogy Isten elég kegyelmet ad mindnyájunknak itt, hogy azt a célt, amire ő alkotott, elérjük. Hogy azt a tervet, amire ő alkotott, azt megvalósítsuk. Abban éljünk. Pál apostol megélte ezt. Ugyanúgy, mint a Jonathan Edwards, ugyanúgy, mint David Braden. Nem tudjuk, hogy milyen hosszan, de el tudják mondani ezek az emberek, hogy illetve az életük bizonyságot tesz, hogy ők céllal éltek. A zsidó 11 ugyanígy felsorol embereket, akik céllal éltek Krisztusnak. És milyen hatással volt az életük? Isten kegyelme kiárat rájuk bőségesen, ugyanúgy, ahogy ránk is. 16. vers, és itt a vége a Zsoltárnak, 17. egyben. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaidon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mi az, amit kér Mózes? Azt, hogy legyen az életének hagyatéka. Hogy az élete több legyen, mint amit itt a földön él. Legyen az életének hatása az életén túl is. Azt mondja, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Én ezt imában elmondom Istennek. Uram, tedd az én életemet olyanná, hogy hatással tudjak lenni a gyermekeimre. Hogy legyen egy hagyaték, ami az én életemen túlmutat. És azt gondolom, hogy mindannyiunk életében ott van ez a lehetőség, ha Istennek élünk. Mert egy ember, aki Istennek él, annak van hagyatéka. Az hatással van másokra. Volt egy ember, aki utána kutatott Jonathan Edwards életének, 18. században élt, és egy népes család származott tőle. És képzeljétek el, hogy az ő családjában volt egy szenátor, adott egy alelnököt az Egyesült Államoknak, és több mint 100 misszionárius lett az utódai között. Milyen hagyatéka volt ennek az embernek? Egy embernek, aki oda szánta magát Istennek. Jaj, Tamás, de nekem nincs egy ilyen Jonathan Edwards a családomban. Hát legyél te egy ilyen ember. Legyél te egy olyan ember, akire később úgy gondolnak vissza az unokái, hogy igen, én azért értem meg, mert láttam a nagypapám, vagy láttam a nagymamám példáját. Vagy ő imádkozott értem, és ilyen hagyatékot hagyott rám. Ő Istennek élt, és emiatt lehetek én ma itt. Én tudom, hogy a Csák ilyen ember volt. És azért van ma Vácon Golgota, mert így élt, ahogy ő élt. Én szeretnék így élni. Hogy ilyen hatással legyen az életem a világra, meg az emberekre. Ez egy jó vágy, amit itt Mózes mond. Uram, szeretném, hogyha az életemnek hatása lenne. Ez nem azt jelenti, hogy híres leszek. Nem azt jelenti, hogy én bonyolult dolgokat fogok csinálni, vagy én leszek a csodatévő Gémes Tamás, hanem lehet, hogy ez annyit jelent, hogy én szeretem a gyermekeimet, pásztorolom a gyülekezetet, és Isten ebből kihozza azt, amit ő akar. Ez azt jelenti, hogy hűséges lehetek abban, amit ő rám bízott. Van egy történet az Abcselből, nem húzom sokáig. Van egy történet az Abcselből, egy hölgyről, aki egy gyülekezetbe tartozott, és meghalt. Úgy hívták, hogy Dorkász. És a gyülekezet nagyon hiányolta, hogy elhívták Pétert egy másik városból, hogy gyere el Péter, és támaszd föl őt, mert annyira hiányzik nekünk, annyira hasznos volt nekünk. Ki volt ez a Dorkász? Biztos valami gyógyító, valami csodatevő. Hát egyáltalán nem. Ő egy szolga volt, aki vart. De azt mondta a gyülekezetről, hogy hát annyira hiányzik ő nekünk, Péter támaszd föl, és Péter föltámasztott a Dorkászt. Érdekes, hogy amikor az apostolok haltak meg, akkor nem kérte senki. Nem nagy dolgok kellenek ehhez. Értitek? Nem nagy dolgok kellenek ehhez, hogy az életünknek jelentősége legyen. Hanem egy odaadott élet Istennek. Odaadott napok Istennek. Valaki egyszer kiszámolta, hogy az életünk negyedét alvással töltjük. De van egy megdöbbentőbb adat, az életünkből 2-3 évet a fürdőszobában töltünk. Gondoljátok el, főleg inkább hölgyek szerintem. Az idő alatt már diplomát lehet szerezni valamiből. gondolj át a saját életedben, hogy mire szánsz időt, hogy mire használod az idődet, amit kaptál Istentől. Mi az az idődből, aminek az időtöltésedből, aminek van gyümölcs, aminek van jelentősége, és mi az, aminek nincs. Uram, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Sok időt töltünk szerintem fölösleges dolgokkal. Én is. Billy Graham-től egyszer megkérdezték, hogy ha lenne 3 éve, és tudná, hogy 3 éve van, ő még mindig él és nagyon idős, de ha tudná, még lenne 3 éve, akkor mivel tölteni azt a 3 évet? És azt mondta, hogy 2 évig az igét tanulmányoznám, és 1 évig pedig tanítanám. Hogy legyen mit mondania. Azt is megkérdezte a riporter, hogy ha valamit máshogy csinálhatna, megváltoztatná az életében, akkor mit tenne? És azt mondta Billy Graham, hogy több időt töltenék a családommal, több időt töltenék Isten igéjének olvasásával, és többet imádkoznék. Mindannyian tudjuk, hogy ennek az embernek mennyire nagy hatása volt a világra, hogy hány helyen szólt az igét, és hányan tértek meg rajta keresztül, és mégis nem azt mondta, hogy még több helyre elmennék, még több dolgot csinálnék, hanem többet lennék a családommal, többet lennék Istennel, imában és igében. Mert ezeknek a dolgoknak óriási ereje van az mi életünkre, és azoknak az emberekre, akik körülöttünk vannak. Szóval ez a Zsoltár, a 90. Én arra bátorítalak, hogy fektesd a napjaidat az örökkévalóságba, hogy olyan dolgokat tegyél, aminek örökkévalóság szempontjából jelentősége van. Jézus jön vissza, és az életünk elég rövid. És minden pillanatot neki adhatunk. Ez a 17. vers itt a végén, ez egy nagyon jó ima. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ő, amikor megformált téged a porból, akkor egy célt adott az életednek. Jeremiás, amikor 15-16 éves volt, Isten szólt hozzá, és azt mondta, hogy én formáltalak téged. Az anyád méhében, és én már láttam, hogy mivé leszel. Elhívtalak még a születésed előtt, hogy a prófétám legyél. Isten mindannyiunkat egybe szőtt, porból formált, és adott egy célt az életünknek. És az a sikeres élet, ami ezt a célt megfutja. Pál apostol az életé végén azt tudta mondani, hogy Uram, én ezt a futást elvégeztem. Én célba értem. Az, hogy mi van mögöttünk, arra nem tudunk már befolyással lenni. Az idő elmúlt, de ami előttünk van, arra igen. Az előttünk lévő napokat oda tudjuk adni Jézusnak. Add oda neki a következőt. Add oda neki a mai napot, és add oda neki holnap reggel a holnapit. És engedd meg, hogy ő kiformálja az ő céljait az életedben. És le leszel nyűgözve tőle. Van egy furcsa statisztika. Azt mondja, hogy minden másodpercben meghal egy ember a Földön. Míg lement ez a Biblióra, 3000 ember halt meg, úgy, hogy nem ismerte Jézus Krisztust. Van egy feladatunk itt. Ahogy ez a videó egy kicsit erre mutat képet. Emberek, akik körülöttünk vannak, és nem ismerik az Urat. Az idő rövid. Szeretném, hogyha lenne bennünk egy ilyen sürgető vágy, megosztani az emberekkel az evangéliumot, hogy ők is megtérhessenek. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a Zsoltárt, és köszönjük, Uram, hogy tanítasz minket arra, hogy bölcsen számláljuk a napjainkat. Uram, mi mind fiatalok vagyunk, és nem szoktunk gondolkodni arról, hogy milyen lesz majd, ha már nem leszünk itt. Sokszor ez nem jut eszünkbe, ez az idős emberek szoktak gondolkodni. Uram, nem is a halálról szeretnénk gondolkodni, de Uram, mi szeretnénk már most olyan fejjel élni, Uram, olyan szívvel élni, hogy bölcsen számláljuk a napjainkat, és úgy élünk, hogy azt később ne bánjuk meg. Szeretnénk odaadni az életünket, szeretnénk odaadni a napjainkat neked. Ebben a mai napban, Uram, hadd valósuljon meg a te terved velünk. Hadd fussunk azon az úton, amire te állítasz. És Uram, biztos vagyok benne, hogy Jim Elliot sem gondolta, hogy fiatalon megy el. Ez a David Braden sem gondolta, hogy 3 év szolgálata után hazahívod. De Uram, te vagy az, aki az életet adod, és te vagy az, aki az utolsó napra azt mondja, hogy ma van az utolsó napod. Ezt te határozod meg. Uram, mi úgy szeretnénk élni, hogy értsük ezt, Uram, hogy az időnk rövid. És szeretnénk kihasználni az alkalmas időt. Hogy az idő az a szövetségesünk legyen, és ne az ellenségünk, Uram. Mi nem elvesztegetni szeretnénk a napjainkat, Uram, hanem befektetni az örökké valóságba. Uram, használd az életünket, tőled kaptuk. Szeretnénk mindazok lenni, amire te szántál minket, Uram. És szeretnénk tanulni az előttünk futóktól, Uram. A zsidó 11-ből, a nagy hithősökből, Uram, a misszionáriusokból, az igehirdetőkből, a szolgálókból, akár Dorkász életéből, Uram. Mi szeretnénk hasznosak lenni, Uram, a te kezedben. Alkalmas eszközök, Uram, akit te használsz, hogy céllal fussunk, Uram. Köszönjük, Uram, az elhívásunkat, Uram. Köszönjük, hogy ránk is bőségesen kiárad a kegyelmed, Uram. Formált ki bennünk, Uram, ezt a tervet. Formált ki bennünk azt az embert, akit látni szeretnél. Nélküled nem tudunk semmit tenni. Uram, nélküled nem tudunk előre haladni. Nélküled nem tudunk a bűnnek ellenállni. Szükségünk van rád, Uram, ma. Köszönjük, hogy velünk vagy, Uram. Köszönjük, hogy tanítottál minket Jézus nevében. Amen.